Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amelyet most Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből olvasok, az első Timóteusi levél második részéből, az 5.-6. versekből, tehát 1 Timóteus 2, 5-6. Egy az Isten, egy a közben járó is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonságul a maga idejében. Amen. Kedves testvéreim, holnap után, október 31-én lesz a reformáció 500. évfordulója. Igaz, hogy 2 hete a gyülekezetünkben volt már egy nagy reformációi hálaadó ünnep, mivel azonban dátum szerint most lesz a napja, és ilyen kiemelkedő az évforduló, az 500. ezért a mai istentiszteletet is még szenteljük a reformáció témájának. Elgondolkodtam azon, hogy hogyan is lehetne összefoglalni mai kifejezéssel azt az összetett lelki-szellemi munkát, amelyet a reformátorok végeztek. És arra jutottam, hogy a munkájukat leginkább abban lehet összegezni, hogy megfogalmazták az egyház megmaradás törvényét. Ugye a fizikából ismerjük az anyag megmaradás törvényét, ami így szól, hogy az anyag nem vész el, csak átalakul. Az egyházra is igaz ez a törvény, egyetlen szó különbséggel, az egyház nem vész el, ha átalakul. Maguk a reformátorok is erről beszéltek, amikor megfogalmazták a reformáció alapelvét, ugye ez latin volt akkor a közművelődés nyelve, meg a teológia nyelve, és azért latinul ez így hangzott, hogy ecclesiae semper reformanda est, vagyis az egyháznak folyamatosan megújulásra van szüksége. Az egyház és benne a gyülekezetek, a mi gyülekezetünk megmaradásának tehát ez a törvénye, hogy nem vész el, ha átalakul. Csak az nem mindegy, hogy minek vagy kinek a hatására történik ez az átalakulás. A reformátorok a Biblia alapján hangsúlyozták, hogy ennek az átalakulásnak mindig Jézusra nézve kell történnie. Ezt hozta a reformáció, ez volt a lényege, az egyházat úgy akarta megtisztítani és megújítani, hogy mindent Jézushoz kezdett alakítani. Ezért itt egy zárójeles megjegyzést hagyd tegyek, ez nyilván nem csak az 1517-ben kezdődött reformátorokra és reformációra jellemző, az egyház történelmében korábban is voltak már reformációs törekvések, reformáció, reformátorok, a katolikus egyházban is különféle szerzetes mozgalmak keretében, vagy az előreformátorokra, ha gondolunk. Tehát 1517-tel nem elkezdődött, hanem akkor is folytatódott az egyháznak egyfajta megtisztítása és megújítása. Na, hogy hogyan is történt ez az 1517-ben folytatódó reformáció során, arra egyetlen példát hadd mondjak, hogy Jézusra nézve próbálták az egyházat megtisztítani és megújítani. Arra gondoljunk, hogy Jézus közérthetően beszélt példázatokban, hasonlatokban, a mindennapi életből vett képekkel. És így még a legegyszerűbb és legtanulatlanabb emberek is megértették, amit Jézus Isten országáról és az ő világáról, szellemi világáról mondott. A reformáció pedig ehhez hasonlóan járt el, amikor a latin nyelvű misék helyett bevezette a nemzeti nyelven történő istentiszteleteket, lefordította a nemzeti nyelvre a Bibliát, az addig bonyolult, terjengős egyházi énekek helyett új énekeket adott az embereknek. Luther Márton például maga írt nagyon sok új éneket, a református zsoltárok pedig sok esetben a kor népszerű dallamaiból születtek, vadászénekekből, szerelmes dalokból, tehát azok a zsoltár dallamok, amiket éneklünk így 500 év, vagy majdnem 500 év elteltével, ugye a zsoltárok kicsit később keletkeztek. Ezeknek a dallamoknak nagy része abban a korban már meglévő dallam volt, nem a Zsoltár dallam szerzők találmánya vagy kreálmánya ez sok esetben, hanem korabeli szerelmes énekeket, illetve vadász dallamokat használtak fel, és erre tették át a zsoltároknak a szövegét. Hogy magyar példát is említsünk, Sztáray Mihály, a magyar reformáció egyik legkiemelkedőbb alakja, ugyanezt tette, vagy maga írt új, könnyen megtanulható énekeket, vagy más népszerű dallamokra írt bibliai tartalmú szövegeket. A reformátorok ezzel Jézushoz hasonlóan igyekeztek eljárni, nem csak érthetővé akarták tenni az emberek számára Isten országának evangéliumát, hanem egészen azt akarták, hogy egészen közel kerüljön az emberekhez, és egészen személyes legyen a számukra, megszólító legyen a számukra. A reformációt és a reformátorokat éppen ezért akkor ünnepeljük méltóan, ha folytatjuk azt, amit ők elkezdtek, amiért még az életüket is készek voltak odaadni. Ha folytatjuk azt a törekvést, hogy szintelenül Jézushoz alakítsuk mindenek előtt az egyéni életünket, a saját magunk életét, és aztán nyilván a családunk és a gyülekezetünk életét is. És ha ezt tesszük, akkor megmaradunk. Ez a Biblia ígérete. Ez az egyház megmaradás törvénye. És ennek csak úgy, mint sok fizikai vagy matematikai törvénynek képlete is van. Van egy régi mondás, amely ma már nem annyira népszerű, noha sokan ismerik, egy mindenkiért, mindenki egyért. Tulajdonképpen ez az egyház megmaradásnak a törvénye, pontosabban ennek a mondásnak a keresztjén értelme. Nézzük először a mondás első felét keresztjén értelemben. Egy mindenkiért. A felolvasott igénk ugye úgy beszél erről, hogy egy az Isten, egy a közben járó is, az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Itt van, hogy egy, és itt van, hogy mindenkiért. Az egy mindenkiért, tehát keresztény értelemben azt jelenti, hogy van egy valaki, aki mindenkiért ért. Ez az egy valaki az Isten egyszülött fia, a mi Urunk Jézus Krisztus. Az ő élete volt az egyetlen, amelyről a szó legigazabb értelmében elmondható, hogy odaadó élet volt, a legvégsőkig odaadó egészen a kereszthalálig. Ott történt a Golgotai kereszten az ő legteljesebb odaadása mindnyájunkért. Ez a kereszténységnek az alfája, a kezdete. Csak azért beszélhetünk mindenkiről, mert van egyetlen valaki, az egyszülött fiú, aki úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta magát érte, hogy aki csak hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindenki, aki ezt hitáltal elfogadja, egy hatalmas lelki közösségnek, Isten népének lesz a tagja, más szóval az egyháznak. Látjátok, itt megint fordul egyet a dolog, visszafordul, a mindenkiből egy lesz megint, mégpedig az egyház. A Jézusban hívőket, az őt követőket, ugyanis Jézus mindig egy lelki közösségbe gyűjti egybe. Jézusban hinni, őt követni, ugyanis ezt nem lehet egyedül megtenni, csak közösségben. Az őt követő közössége az egyetemes egyház, az a lelki-szellemi közösség, amely korszakoktól, felekezetektől, földrészektől függetlenül magába foglalja az összes Jézus követő embert, az összes Jézusban hívő embert. Az egyszülött fiú, Jézus tehát odaadta magát mindenkiért, és mindazokból, akik hisznek benne, egy házat hoz létre. Nézzük a mondásnak a másik felét, hogy mindenki egyért. Az egyházon belül mindenkinek az egyszülött fiúra nézve, és az egyszülött fiúért, Jézusért kell lennie. Ezt jelenti keresztjén értelemben az, hogy mindenki egyért, hogy ránézve vagyunk. Ránézve van maga az egyház. Miért? Mert ő éltet minket, mint hívő embereket, mint hívő közösséget, mint Isten népét, az egyházat. Ő táplál, ő ihlet minket a Szent Lelkével, ő adja azokat a szellemi mennyei erőket, amelyekkel egészen más minőségű életet élhetünk. Mindenki, aki Krisztusért van, egyedül érte van. Érte, tehát nem egy emberért, ilyen értelemben is érthetjük. Ez először is olyan értelemben igaz, hogy nem önmagunkért vagyunk, de úgy is igaz, hogy más sem lehet ilyen egyetlen az életünkben. Más ember sem lehet ilyen egyetlen, kizárólagos az életünkben, legyen az akármilyen kiváló vagy tiszteletre méltó ember. Ez mindig nagy veszély egyébként, hogy szép lassan becsúszik egy tekintélyes ember az életünk közepébe, ezért veszélyesek egy kicsit az ilyen ünnepségek, mint ami most is van itt a mi körünkben is, mert a megemlékezés során annyira kimagasodhat egy-egy tisztelt személy, hogy még Jézust is eltakarja. De most nagyon sok helyen Calvint emlegetik, ugye? Vagy Luther emlegetik. De Calvin például ennek a veszélynek az elkerülésére emiatt végrendelkezett úgy, hogy jeltelen sírba temessék, mert még a lehetőségét is el akarta annak kerülni, hogy a tisztelői elől eltakarja az urát, akit ő szolgált. Ha tehát Jézuséi vagyunk, akkor Jézusért vagyunk, és nem egy emberért, és lehet folytatni a sort, meg nem egy ügyért, meg nem egy elvért, meg nem egy felekezetért, még csak nem is egy gyülekezetért, hanem azért az egyért, aki egyedül méltó arra, hogy érte éljünk. Paradox módon ebből mégsem az következik, hogy a keresztények elzárkózó és másokkal nem törődő emberek lennének. Hiszen Jézus arról is világosan beszél, hogy hogyan lehet egyedül ő érte élni. Akkor fogalmazta ezt meg, amikor a visszajöveteléről beszélt Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 35. verstől olvasom Jézusnak a szavait. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd neki. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Egyedül ő érte élni így lehet, ha a családtagjaimban, a gyülekezetünk tagjaiban, és általában az embertársainkban is őt látjuk, az egyetlent látjuk, az egyszülött fiút látjuk, és őt szolgáljuk. Minden egyes ilyen esetben az ismétlődik meg, hogy ő odaadja magát másokért, immár általunk. Most azt, hogy az egyszülött fiú odaadta magát mindenkiért, az úrvacsorában is átélhetjük, mert a Szentlélek által az úrvacsora közben békességet, áldást és mennyei erőket ad nekünk a mi Urunk. Legyünk rá nyitottak. Amen.